Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Máté evangéliumának 18. fejezetében, 15-től a 17. versig a következőképpen. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, miért van az egyház, és miért van a gyülekezet? Az elsőre egyszerű kérdésnek tűnik, de azt hiszem, hogyha megkérdezünk sok embert, hogy szerintük mit kellene tennie az egyháznak, akkor nagyon sokféle választ kapunk. Valószínűleg a válaszok többsége észszerű elvárásokat fogalmaz meg az egyházzal szemben, mint például, hogy az egyháznak beszélnie kellene a keresztények, beszélnie kellene az embereknek Jézusról, és tanítania kellene a keresztényeket arra, hogy hogyan lehetnek hűségesebb követői Krisztusnak. Tanítani kellene a Bibliát, Jézus történeteit, tanításait, és még sorolhatnánk azt a sokféle választ, amit erre a kérdésre adhatunk. Lehet, hogy azt mondják, hogy gondoskodni kellene azokról, akiknek különleges szükségleteik vannak, lehetőséget kellene biztosítani az Isten tiszteletre, a közösségre, gondoskodni kellene a szegényekről, rászorulókról. Valaki lehet, hogy azt mondaná, hogy részt kellene venni a politikában, mások meg azt mondanák éppen, hogy nem kellene részt venni benne. Ugye a vélemények skálája és a javasolt tevékenységek száma az valószínűleg óriási lenne, ha feltennénk ezt a kérdést. De ma inkább azt a kérdést tegyük fel, hogy mi az elsődleges feladatunk, mint keresztény egyházban élő, hívő embereknek. Mi volt a fő oka annak, hogy Jézus elhívta azt a követői csoportot, a tanítványokat, akik később aztán megalakították az ősegyházat? Hát az egyház létezésének az elsődleges oka az az evangélium hirdetése. Isten úgy döntött, hogy bölcsességét a maga gazdag változatosságában, a hatóságok előtt és a mennyei uralkodók előtt feltárja, de figyeljük meg, hogy hogyan választotta a kinyilatkoztatás módját. Az egyházon keresztül, az egyházban élő húsvér embereken keresztül. Nézzünk csak körül. Ez az embercsoport, akik most itt vagyunk, mi Isten kiválasztott követei vagyunk, hogy kinyilatkoztassuk az ő dicsőségét és az ő bölcsességét a világnak. A kérdés tehát a következő. Hogyan éljünk úgy, hogy a tanúság tételünket hitelesnek tartsák? Vagyis hogyan legyünk hiteles keresztény egyház gyülekezet? Lehet, hogy teszünk némi előrelépést, de a végén sokszor a gyenge emberi természetünk fog győzedelmeskedni. Ha azonban Isten lelke által erővel erősödünk meg a bensőnkben, akkor a lehetőségek azok hihetetlen nagy számúak lesznek előttünk. A valóság az, hogy csak úgy tudjuk megváltoztatni azt, ami a szívünkben van, hogyha az Isten változtatja meg azt. Megint csak feltehetünk egy kérdést, milyen gyakran imádkozunk azért, hogy Isten megváltoztassa a szívünket, vagy hogy Isten megerősítsen minket a belsőnkben. Ha már hosszabb ideje küzdünk valamilyen konkrét vétekkel vagy bűnnel, akkor miért imádkozunk? Azért imádkozunk, hogy Isten eltávolítsa felőlünk ezt a bűnt, ezt a kísértést? Nos, van esély rá, hogy nem fogja. A legtöbb kísértés, amellyel szembesülünk, az csak a világunknak a része. Istennek egy új világot kell teremtenie ahhoz, hogy eltávolítsa ezeket egyszer mindenkorra. Vágyunk arra a napra, de az még nem jött el. Aztán imádkozunk-e azért, hogy Isten segítsen nekünk, hogy meg tudjunk küzdeni ezekkel a kísértésekkel, amikor azok eljönnek. Ez egy jó dolog, amiért imádkoznunk kell. Vagy pedig azért imádkozunk, hogy Isten erősítse meg bennünket belülről az ő erejével, hogy Isten újjáépítse a bennünk lévő motort, ami hajtja a belsőnket, a lelki életünket. Hogy több belső erőnk legyen, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Máté 18-ban azt látjuk, hogy az egység és a béke fenntartása nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a sérelmeket, amelyeket mások okozhatnak nekünk. Mindannyian emberek vagyunk. És Jézus megértette, hogy milyen dolgok történhetnek bármelyik gyülekezetben ebben a világban. Tudta, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor két ember konfliktusba kerül, vagy amikor az egyik ember olyasmit tesz, ami megbántja a másikat. És ezért olyan irányelveket fogalmazott meg, amelyek segítenek nekünk ezekben a helyzetekben. Hogy a rosszra adott, igaz válaszokon alapuló kapcsolaton keresztül megőrizzük az egységünket. Mert ha valaki vétkezik ellened, akkor mit teszel? Nos, ugye lehet, hogy a világban azt látjuk, hogy elmegyünk és panaszkodunk a barátainknak, vagy a munkatársainknak. De nem az egyházban. Az egyházban elmegyünk és négy szem közt beszélünk róla, azzal, aki megbántott bennünket. Ez ilyenkor nem tartozik a nyilvánosság elé. Inkább egy olyan gyülekezet, olyan egyház keretein belül, ahol minden tag alázattal, szelídséggel, türelemmel és békességre való törekvéssel cselekszik, mert ez egy olyan dolog, amit, hogyha mindannyian békességgel érünk egymással, még ha meg is bántottuk egymást, akkor hamar meg lehet oldani. Egy hiteles keresztény gyülekezetet ugyanis olyan emberek jellemeznek, akik tudják, hogy bűnösök és hajlandóak alázatosan megvallani egymásnak a bűneiket és bocsánatot kérni. Amikor tehát valaki rámutat arra, hogy megbántottam őt valamivel, amit mondtam, tettem vagy elmulasztottam, megbánom és bocsánatot kérek tőle. És miután ezt megtettem, ők is bocsánattal válaszolnak nekem. És megtisztítják a dolgokat, ahogyan Isten is megtisztít. Így ha újra megtörténik, nem fognak aztán odajönni hozzánk, és azt mondani, hogy látod, megint megtetted. Inkább ugyanolyan türelemmel fognak velünk bánni, mint amilyen türelemmel Isten bánik velünk. Természetesen, ha az illető nem ismeri el a bűnét, ahogyan itt Máté evangéliumában olvassuk, akkor az ügye, ez, ahogy szoktuk mondani, eszkalálódik, és két-három tanút bevonnak, hogy vegyék már észre, hogy ez nem jó. És hogy ez még mindig nem nyilvános. Ez nem olyasmi, amiről pletykálni lehetne. Még csak nem is olyasmi, amit egy kis csoportban fel kellene vetni, amikor imádkozunk egymásért. Csak akkor válik nyilvános ügyi, ami az egész gyülekezetet érinti, hogyha folyamatosan elutasítják a bűnbánatot. És még akkor is vegyük észre, hogy a gyülekezet nyilvánosságában történik, nem pedig pletyka csatornákon és híreszteléseken keresztül. Mert a szeretet sokféle bűnt elfedez. Ha szeretjük testvéreinket, akkor hajlandóak leszünk megbocsátani nekik, és keressük a bocsánatukat, hogyha megbántottuk őket. De ez a fajta szeretet karbantartást is igényel. Ez olyas valami, amiért dolgoznunk kell, mint bármely más tulajdonságért, amire gondolunk. A Szentírás azt mondja, hogy legyetek vendégszeretőek egymáshoz panaszkodás nélkül. Azt hiszem, gyakran az utolsó rész a legnehezebb. Panaszkodás nélkül. Valójában sokba kerül nekünk, hogy vendégszeretőek legyünk, hiszen sok mindent fel kell áldoznunk annak érdekében, hogyha valakit vendégül akarunk látni. Fel kell áldoznunk a drága időnket. Fel kell készülnünk arra, hogy az emberek lássák, hogyan élünk. Időt és energiát kell fordítanunk arra, hogy felkészüljünk, majd aztán lehet, hogy utána még takarítanunk is kell. Vagy hogyha a kisgyermekes családok mennek egymáshoz vendégségbe, akkor ott ugye előfordul, hogy utána rendet kell tenni, aztán még talán azt is kockáztatják, hogy valami értékes dolguk eltörik. Fel kell ismernünk, hogy Isten mindannyiunknak különböző ajándékokat adott. És hogy ezeket az ajándékokat azért adta, hogy egymás építésére és egymás szolgálatára használjuk fel. És hogy amink van, azt oda kell áldoznunk a másiknak. És vegyük észre, hogy amikor használjuk ezeket az ajándékokat, akkor azt úgy kell tennünk, hogy ezt komolyan is gondoljuk. Az egyház hitelességének egyik legnagyobb akadálya ma azok az emberek, akik a hitükről beszélnek, de nem biztosak benne, hogy mindaz igaz-e vagy sem. Azt mondják, hogy a feltámadás központi kérdés, de nem igazán biztosak abban, hogy milyen feltámadásra gondolnak. Olvassák a Bibliát, de nincsenek meggyőződve arról, hogy az Isten igéje. Még az evangéliumok is problémásak az ilyen embernek, hiszen olykor azon vitatkoznak az emberek, hogy most Jézus mondásai közül melyek azok, amelyek valóban az ő szavai, és melyek azok, amelyeket a tanítványok találtak ki. És az emberek elmennek és elgondolkodnak azon, hogy miért is vesződnek vele. És ha ennyire nem egyértelmű, akkor miért vesztegetnék az idejüket arra? Persze Pál is ezt mondta a korintusi levélben, első korintusi levélben, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát amit itt történik, ha csak a saját életünkben reménykedünk, akkor valóban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert meg kell győződnünk a saját elménkben, lelkünkben, és amikor beszélünk, úgy kell tennünk, mintha Isten beszélne rajtunk keresztül. Mert valójában ez történik. Mi vagyunk az ő követei. Isten rajtunk keresztül intézi a kérését. És ha úgy beszélünk, mintha Isten szavait mondanánk, az bizalmat ad nekünk, mert tudjuk, hogy Isten munkálkodik a szavainkon keresztül. Egyházként elsődleges feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot a világ végéig. Tanítványokat szerezzünk, és ennek eredményessége pedig attól függhet, hogy hogyan élünk közösségként Krisztus vezetése alatt. Imádkozzunk tehát azért, hogy egyesüljünk egymással, hogy összekössön bennünket a szeretet, és hogy Istennek is egymásnak szolgáljunk minden erőnkkel, amit Isten ad nekünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az igét, köszönjük neked, hogy szeretetedet adod nekünk, amivel egymás felé tudunk fordulni, hogy aztán a békétlenséget békévé tudjuk tenni, hogy egymással békességben éljünk egy egyházban, egy gyülekezetben, és azért munkálkodjunk, hogy a te evangéliumod eljusson mindenhova a világon. Amen.